Széchenyi István egy koratavaszi napon délután 5 órára palotájába kérette barátait. 1848-ban történt ez, közvetlenül a forradalom kitörése előtt, március 12-én. Az alábbi ívet köröztette. Miután hazánk és kivált nemzetiségünk könnyen veszélynek indulhat, s előttünk azon állapot áll, hogy fajtánk vagy egy dicső irába lépjen, vagy a legnagyobb veszedelembe keveredjék, felszólítom különösen, mert mindenkit szívesen látok, az alul feljegyzetteket. Méltóztassanak barátságos tanácskozmányra, lakásomon engem szerencséltetni. Széchenyi István. Az ív mögött a meghívottak hosszú lajstroma található, vagy 70 politikus neve, közte Kossuthé is. Vendégei egymás után érkeztek, inasai, az egyik bécsi, a másik egy szakállas öregcse, lesegítették az urakat hintójukból, bevezették őket a társalgóba. Elmúlt 5 óra, 17:30, 17:30. A házigazda nem mutatkozott. Türelmetlenkedni kezdtek, nem is annyira udvariatlansága, mint inkább nem törődömsége miatt. A társaság fölállt, cihelődött. Ekkor 17:45 felé jelent meg a szárnyas ajtóban Széchenyi István. Izgatott volt, sápadt. Ez sötét barna bőrén is meglátszott. Halálsápadt volt. Senkivel se fogott kezet. Megállt a szárnyas ajtó közelében, melyet közben becsuktak az inasok. Tekintete végig cikázott a jelenlevőkön. Először is azt vette észre, hogy Kossuth nem jött el. Természetesen. Természetesen. Már hetek óta leveleket kap minden innen. Vidéki kúriákból, az erdélyi hon magyar fiaitól, melyben figyelmeztetik, mire készül ez az izzó népvezér. Nem is várta, hogy eljöjjön. De hogy nem jött el, az szinte önkívületbe hozta. A 70 meghívott közül ebben a sorsdöntő órában körülbelül 20-an jelentek meg. Ott látta Andrássy Györgyöt, Ciráki Jánost, Károlyi Györgyöt, Keglevics Károlyt, Lonovics Józsefet, Majláth Györgyöt, Majtényi Antalt, Pálffy Móriczot, Perényi Zsigmondot, Szapári Józsefet, Széchenyi Antalt, Ürményi Józsefet és másokat. Az idők forradalmas árja Veselényi Miklóst, az erdélyi mágnást is felsodorta ide Zsibóról. Aztán még ott állt oldalt két mostoha fia, Zicsi Félix és Zicsi Henrik. Ez a részvétlenség elcsüggesztette. Ha előbb lobogni kezdett vére Kossuth távol maradása miatt, a többiek közönye lehűtötte. Fáradtan tartotta bal kezében a papírlapot, melyre följegyezte beszéde jelszavait. A papírlap remegett ujjai között. Lefelé nézett a földre mereven, mint mikor beszélni készül. Bocsássatok meg, uraim, mondotta, hogy megvárakoztattalak benneteket. Nem hivatalos elfoglaltság, nem. Valami merőben más. Kevesebb annál, több annál. Minek előtte beléptem ide, dolgozó szobámban tépelődtem. Kebelemben iszonyú vihar dúlt, és itt elnémult. Ujjait szokása szerint begombolt kabátja szárnyába akasztotta. Lassan gyülemlett bennem ez a vihar, kétség-kétségre felleg-felleg redett, történetesen most robbant ki. Én pedig döntöttem. Megint szünetet tartott. Évek óta azon tűnődöm, érdemes-e még folytatni építő munkámat. Kezdetben fölcsillana egy-két pisla reménysugár. Azóta a láthatár teljesen elborult. A politikai helyzetet ismeritek. Szükségtelen részletezni. Vérről álmodunk, beszélünk mindannyian. Itt állunk Európa közepén, mint Európa szégyene. Népünk tunya, bárdolatlan, urhatnám, az igazság iránt érzéketlen, kötelességre renyhe, pallérozásra nem fogékony. Talán távol keleten, termőtalajában, virágozhatott is volna, de ide plántálva a nyugatra, elkorcsosult, alacsonyságba süllyedt, megvénhedett. Hiába oltjuk be a műveltség nemesebb ágával ezt az agg törzset, ha nyugativá válik, akkor elveszti eredendő sajátosságát és egyéniségét, idegenné lesz, ha pedig elhanyagoljuk, akkor kiszárad, elcsenevészedik. Így se nyugati, se keleti, se európai, se magyar. Mi is az értelme annak, hogy valaki magyar? Kérdezte és fölvetette ideges fejét hegykén, majdnem kihívóan. Mi az értelme, hogy olyan nyelvet beszélünk, melyet már egy kőhajításnyira sem értenek? Mi az értelme annak, hogy egy maroknyi népecske ilyen ideafixával él, s ragaszkodik ősei őrületéhez? Nem, uraim, mondotta, és zilált haját homlokára csapta. Nem, uraim, mondotta még egyszer emelt hangon, csak nem kiabálva. Ennek semmi értelme sincsen. Semmi értelme sincs annak, hogy kirekesztessünk a mívelt népek közösségéből. Semmi értelme, hogy itt a világmappa egy parányi pontján nemzetesdit játszunk. Semmi értelme annak, hogy fiainknak és azok fiainak átadjuk nyelvünket, mint valami örökletes nyavaját. El kell hát felejtenünk, szólt növekvő hívvel, mielőbb bele kell olvadnunk a németségbe, a monarchiába. Az ausztriai örökös tartományok kifejlődése nemzetiségünk, nyelvünk végleges megszűnte áldás és jótétemény lend nekünk is, az egész emberiségnek is. Csak az első nemzedéknek fog ez fájni. Az utána következő áldandja érte emlékünket. Meg kell semmisülnie a magyarnak. Le kell tennie minden revolúcióról, izgágaságról. Nekünk pedig csak egy kötelességünk van. Szabad folyást engedni a világhistória könyörtelen eseményeinek. Más út nincs. A biztos megsemmisülés vár ránk. Kétféle halál között választhatunk. Az egyik fájdalmas, a másik fájdalmatlan. Higgyétek el, nem csekély lelki tusák, hosszú napok, hosszú éjszakák után az utóbbit választottam szerencsétlen népem számára. Ilyeténképpen legalább nem érzi az elkorcsosulás bűntudatát, nem sejti, hogy rövidesen szemfedél borul rá és koporsó. Másíthatatlan elhatározásom tehát, hogy munkámat ezennel egyszer s mindenkorra megszakítom. Majd belepi a por. Csak az fáj, hogy az alvót felriasztottam. Majd elalszik újra. Legyintett, és már gyorsabban beszélt, szinte hadart. Metternich herceggel mindezt közöltem. Ő baráti békét ajánlott. Biztosította a fájdalmatlan halált. Hogy mit műveltek ti, az kizárólag tőletek függ. Sajnálom, hogy ide fárasztottalak. Csak ezt óhajtottam értéstekre adni. Más mondani valóm nincs. Még egy lépést hátrált az ajtó felé, úgyhogy a közte és a vendégei között való távolság nagyobbodott az óriási teremben. A szónok elhallgatott. Úgy állt ott egyedül, távol mindenkitől, elszigetelve komorságában és fekete ruhájában, akár Shakespeare mélakóros alakja a dán királyfi. Egy pontra bámult eszelősen. Reszketett a fölindulástól. Hallgatói is reszkedtek. Némán hallgatták végig, anélkül, hogy félbeszakították, vagy csak egy pisszel is tiltakoztak volna. A némaság most növekedett. Ez a temetés csöndje volt. Döbbenten álltak, gyökeret vert lábbal. Az urak halk eszmecserét folytattak, s közben rásandítottak vendéglátójukra, aki még mindig önmagába süppedve töprengett. Egyesek félénken helyeselték az alapgondolatot, csak a kivitel módját kifogásolták. Ismét elnémultak. Hosszú csönd lett. Gazember! Ordította egyszerre valaki. Te gazember! És Széchenyi felé mutogatott. Gazember vagy! Ki volt ez? Veselényi Miklós volt. Hatalmas öklével úgy rácsapott egy barokk asztalkára, hogy az recsent. Talpra is ugrott. Rohanni kezdett, de földöntött egy széket. Vak volt. Tapogatózva botorkált előre. Örökre kialudt, világtalan szemeivel, az el nem múló éjszakában odafelé igyekezve, hol a házigazdát sejtette, hogy neki támadjon. A többiek lefogták és csitítgatták. Gazember! Liegte magán kívül Veselényi. Gazember! Honáruló! Sipította egy vékony hang. Fia annak a Ferenc grófnak, aki a Nemzeti Múzeumot alapította. Szégyen, gyalázat, fölfoghatatlan, megbolondult a Steffi. Ez már túlzás, de hisz ez bolond. Mindenki össze-vissza beszélt, feléje és egymás felé a levegőnek és önmagának. Megtagadta principiumait. Hiába Bécsben született. Főhadnagy korában még magyarul se tudott, könyvből tanulta. Kibújik belőle a német. Hát a kamarillának egy nemzetet akarsz szállítani? Te spion! Ordított megint az, aki előbb. Az ifjúkori barát, akivel hajdan Franciaországot és Angliát is beutazta. Csak abban hihetek, hogy elméd megháborodott. Vagy szemfényvesztés volt az egész? Nem te írtad, hogy a nemzet feldicsőülését hordozod minden csepp véredben? Most pedig a nemzetet arra buzdítod, hogy adja fel jogát, önállóságát? Kiszolgáltatod a reakciónak? Hol a te helyed ezután, aki üdvleldébe akartad helyezni nagyjaink hambát? Nem, nem, ez a kisded nép nem tunya, csak elhanyagolt, nem élemedett, inkább gyermek még, gyámolításra, istápolásra szorul. Kelet népének egyformán kell küzdeni kelet ellen és keletért, nyugat ellen és nyugatért. Akkor feljut a csillagokig. Még tovább is dolgozunk, érette. Megyünk elrendeltetett utunkon, ha nélküled, ellened is. Szent reform törekvéseinket azonban nem adjuk fel soha. Az a hitünk, lásd, ezt te is írtad, hogy aki néhány gyümölcsfát ültetett életében, az nyugodtabban alszik majd a földben. Isten minket úgy segéljen! A bitóig és golyóig, mondotta csöndesen, inkább magának valaki, Batthyány Lajos. Percekig morajlott a gyülekezet, majd helyeselve, majd fölháborodva, majd tárgyilagosan vitázva, majd szikrázó gyűlölettel, farkas szemet nézve azzal, aki ott állt az ajtónál, csökönyösen, lemosolyogva az érveket, vállát vonogatva, egyformán rendületlenül. Szeme izzott a bozontos szemöldök alatt, mint csipkebokorban a tűz. Csontos sárga koponyáján kopogott a szitkok jégesője. Szakadatlan ennen szavait hallotta ezektől a vezérférfiaktól, akikkel évtizedek óta együtt küzdött. A hitel, világ és stádium mondatait fegyverül szögezték ellene. Ernyedetlenség, türelem, keménység, lángolt Veselényi az ékes szólás lendületében. Nem borzadsz-e, hogy én, a szegény vakember, ki a budai börtönben vesztettem el szemem világát, látom az utat, és te, aki hajdan fényt gyújtottál nekünk a sötétségben, már nem látod? Széchenyi szája ekkor megvonaglott. Most azt hitték, hogy azonnal sírva fakad. De nem ez történt. Könnyedén, világfiassan a terem közepére sietett, és elkacagta magát. Sokáig kacagott. Aztán kijelentette, hogy az egész csak tréfa volt. Próbára akarta tenni őket. Egy előre kitervezett komédiát játszott és játszatott el barátaival, és ebből azt a meggyőződést szerezte, hogy érdemes újult erővel dolgoznia ennyi nemes hazafival. Arca kigyulladt a boldogságtól. Inasaival behozatta az ezüstkaros gyertyatartókat, mert már sötétedett, s zárt ajtók mögött elkezdődött a tárgyalás, a komoly, barátságos tanácskozmány, mely a késő esti órákba nyúlt belé. Ennek a históriai mozzanatnak lefolytát a bécsi titkos levéltárban őrzött kémjelentés örökítette meg, melyet még aznap, március 12-én beterjesztettek a kamarillának. 3652-3653 iktató szám alatt. De a viharos világpolitikai események miatt csak március 27-én került Ausztria akkori ifjú császára Ferenc József elé. Tulajdon szememmel láttam a meghívót, Széchenyi aláírásával, s egy penészes, málladozó papírlapon ennek a beszédjének ironnal odavetett vázlatát is. Miért mondtam el mindezt így részletesen? Azért, mert nem tudok nála tömörebbet, megrázóbbat, drámaibbat. Színpadon se játszottak ilyen drámát. De ezt a drámát a történelem színpadán játszották. Nem is játszották, hanem átélték. Mind a két fél egyformán élte át. Amelyiket ugrattak épp úgy, mint az ugrató. Hogy az ugrató valóban ugrató volt-e, annak eldöntésére nem vállalkozom. Ennél fogva ezt nem firtatom. Ha nem volt ugrató, akkor annál tiszteletre méltóbb a hite, hogy ennyi kétség közepette hinni, alkotni tudott. Ha valóban ugrató volt, és ezúttal csak ugyan színészkedett, akkor élménye épp oly élmény, mint ellenkező esetben. Minden tréfa a gondolatunk, az érzésünk lepattanó szilánkja, mely szervesen hozzátartozik. Minden játék egy elvetélt cselekedet. Bármiként is van, ez a jelenet oly mély, oly megindító, mint Hamlet monológia. A lenni vagy nem lenni, nem egy ember nevében mondották el, hanem milliók és milliók nevében. Az, aki elmondta, a saját kétségeit jelenetezte. Nem is magánbeszéd ez, hanem valami csodálatos, sokszólamú dallam, szeszélyesen, gazdagon, végzetesen hangszerelve. Ez a magyar lenni vagy nem lenni. Kosztolányi Dezső, 1930.